Ha kérdéseid vannak...
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
Ha válaszokat keresel...
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A geekfilmes kibeszélő podcast.
Szép napot kívánok, én Zsóti Rindi Dániel vagyok, ez pedig a Roboraptor Podcast legújabb adása, amiben egy nagyon régi adósságunkat fogjuk törleszteni. Végre valahára a Roboraptor Podcast történelmén belül először foglalkozunk a Black Mirror franchise-zal, nyilván valóan a negyedik évadból adódóan, ami ugye egybe felkerült még annó decemberben a Netflixre, és hát itt... Ami szerintem a legfontosabb tisztázni a Black Mirror kapcsán, hogy valójában, amikor arról beszélünk, hogy Black Mirror, akkor miről beszélünk? Ugye itt nem egy hagyományos sorozatról, hanem egy antológia sorozatra gondolunk, ami esetenként 3, 4 vagy 6 részes évadokból áll. Ez a legutóbbi negyedik évad is 6 részből állt, ami 6 különálló történet, és mondhatjuk, hogy mindegyik egyfajta ilyen információs, technológiai thriller, horror. Mennyire értenek ezzel egyet a kedves vendégek, aki nem más, mint Becsák Dániel, a Roboraptor főszerkesztője és Hartai Dávid, aki pedig a Roboraptor könyvrovatának vezetője.
Üdvözlök mindenkit, én azzal kezdeném, hogy kicsit a Black Mirror alkotójának, Charlie Brooker szavainak megfelelően vitatnám ezt az álláspontot, mert hogy ő ezt többször többféleképpen megfogalmazta, hogy igazából a Black Mirror az nem egy ilyen technológia pessimista sorozat, tehát hogy nem arról szól, hogy milyen veszélyesek a technológiák, és létrehozzuk a Skynetet, és pusztulásba dönti az emberiséget, hanem arról, hogy vannak bizonyos emberi gyarlóságok, emberi tulajdonságok, amiket ezek a technológiák felerősítenek, felszínre hoznak, és igazából ezekről az emberi gyengeségekről szólnak a részek. Tehát, hogy például mondjuk nem a közösségi hálózatok maguktól értetődően gonoszak, hanem olyan emberi tulajdonságokat, hiúságot, a irigységet hoznak felszínre, ugye erről szól a Nosedive című rész a harmadik évadból, és hogy alapvetően ez az, amivel meg kell küzdeni, és nem magukat, a rendszereket kell legyőzni, hanem meg kell tanulnunk használni őket megfelelően.
Azt is szerintem fontos azért hozzátenni, hogy egészében sosem egy egész társadalmi habitust képez le a technológiával kapcsolatban, hanem mindig csak egy olyan viselkedésformát, ami az adott technológiához, vagy az adott technológiát igazából negatívan használja föl, vagy nem sikerül azt az innovatív célt elérni vele, és szerintem ezért is nagyon jó a sorozat, mert tényleg az emberekről szól, és az technológiák mindig csak egy kondenzátorként működnek ahhoz, hogy felszínre jöjjenek azok a negatív attitűdök az emberekben.
Szerintetek mi volt akkor előbb? Ez egy kicsit ilyen becsapós kérdésnek tűnhet. Az ember, vagy maga a technológia, ami az emberből kihozta ezt a negatívumot?
Nagyon kevés rész van, ahol a technológia eredendően ne lenne jó, tehát hogy ne a pozitív oldalait hangsúlyoz neki először, és akkor utána jön a csavar, ahogy ugye kicsit előre utalhatok az évad utolsó részében, ki is hangsúlyozzák, hogy mindig van egy de, amikor kiderül, hogy de hát ezzel vissza is lehet élni. Úgyhogy hát ilyen szempontból ugye azt sejtetné ez a fajta epizód struktúra, hogy a technológia volt előbb, és aztán született meg ez az emberi negatív tulajdonság, de szerintem elég egyértelmű, hogy a Black Mirror olyan dolgokról szól, amikhez annyira nem is kell technológia. Tehát már az egész sorozatnak a legelső része igazából semmi futurisztikus nincs benne, és van még egy-két ilyen része a Black Mirrornak, ahol...
Azt idézzük fel azért szerintem, hogy milyennek a sorozatnak a legelső részének
legelső része?
Igen.
Remélem jól fogom mondani, hogy ugye arról van szó, hogy elrabolják a királyi család, a brit királyi családnak az egyik tagját.
Ez ugye még 2012-ről beszélünk.
12.
Igen, igen. The National Anthem
igen.
címen.
És nem váltságdíjat követelnek, hanem azt, hogy a miniszterelnök élőadásba közösüljön egy disznóval.
Nagyon szépen fogalmaztad, de szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy kúrjon meg egy malacot. Tehát, hogy itt azért, ahogy mi sem, ugye a Black Mirror sem nagyon finomkodik, és ezt gyakorlatilag a legelső részben bemutatja a sorozat, hogy itt kérem, nem a babra megy a játék, hogy úgy mondjam, hanem az emberi méltóság és az emberi psziché, lélek és hogy is mondjam, úgy maga az emberi lét kérdéseit feszegetik szerintem minden egyes részben. Teljesen mindegy, hogy az az adott technológia jó vagy rossz-e, abban én is egyetértek, hogy jellemzően az ember az, aki el tudja barmolni maga körül a dolgokat, és soha nem az innováció az, ami feltétlenül romlásba dönti az emberiséget.
Szerintem meg azért volt konkrétan előbb az ember, mint a technológia, mert hogyha végigvesszük azokat a részeket, amiben konkrétan ilyen technológiákról szól, mint például ugye a Nosedive, vagy legyen akár az új részből a Hang the DJ, ez a kvázi Tinder app, ezek mind olyan kütyük, vagy technológiák, amit igazából az emberek kényelmére fokozására, vagy komfortjára, növelésére fejlesztenek ki, és ebből adódóan igazából nincs is igazából szükség rájuk.
Szóval tehát, hogy valójában mindegyik technológia, amit bemutatunk, az csak azért születik meg, hogy nekünk egy picivel könnyebb legyen az életünk.
Igen.
Erre nekem van egy nagyon régi analógiám, amit valószínűleg már ebben a podcastban is egyszer évekkel ezelőtt elmondtam, hogy valószínűleg, amikor az ember először akart ásni egy gödröt, akkor azt még mondjuk a lába sarkával, vagy a két markával tette, aztán rájött, hogy ezt lehet bottal csinálni, de hogyha a botnak az aljára ráépít valami lapos felületet, akkor még gyorsabb, még nem eljutottunk a markoló gépig, meg a csatorna fúró óriás gépszörnyekig, és valahogy az az érdekes, hogy olyan, mintha egyébként a kényelem meg a lustaság az, ami vinni előre az emberiséget, mert hogy ki akarjuk szolgálni azt az igényt magunk számára, hogy megkönnyítsük az életünket, és ez valójában nem feltétlen ördögtől való, és én ezért imádom a Black Mirror-t, mert pont emiatt a gondolatiság miatt minden egyes rész, amit valaha megnéztem, ettől hátborzongató igazából, hogy a saját lustaságunk és kényelmünk az, ami végül a saját vesztünket okozza.
De ettől leszünk intelligens faj, hogy a saját lustaságunkból.
Igazán ez is a jó sorozatban, hogy ugye mindegyik találmányt, vagy minden ilyen technológiát át tudunk élni, mert tehát, hogy teljesen átérezzük, hogy fú, igen, tök jó lenne, nekem is lenne ilyenem. A legtöbb esetben, hát aztán nem mindig, de valahol meg pont azért, mert mondjuk a Nosedive az ugye egészen frappáns módon képezi le a közösségi médiát, vagy a megint harmadik évad, a Hated in the Nation, az pedig az ilyen komment gyűlölet hadjáratokat, tehát szerintem ez benne az igazán jó, hogy nem ilyen elvont, elszállt elképzelések vannak bennük, hanem abszolút mindennapi dolgok, amik vagy létező technológiákra, vagy létező igényeinkre reagálnak.
Egy picit konkretizáljuk szerintem ezeket a technológiákat, meg magukat, azokat a technológiai innovációkat, amik itt felvetődnek, mert hogy nagyon sok. Ezek vagy már egy létező médiaformátum, gondolok itt arra, amikor van az a világ, ahol valóságsó, vagy tehetségkutató szereplőknek képződnek az emberek, vagy már létező technológiákat mutat be, vagy ahhoz nagyon hasonló technológiákat, mint például az előbb idézett Tinderes rész a negyedik évadból. Ti magatokban szoktátok ezt a fajta ilyen ellentmondást érezni, hogy mondjuk nyomjátok a Tindert, és akkor így belegondoltok abba, hogy hát ez azért ciki, mert valójában azt az utat rövidítem le, amíg oda mennék egy csajhoz egy kocsmában, és meghívnám egy italra.
Nem tudom, én abszolút nem vagyok ilyen technofób, vagy konzervatív típus. Én
hát egy könyvrabatot szeretem. Vezetsz, értelemszerű, ugye, mert...
Ez más kérdés azért. Meg ugye elbukon olvasok, az megint más.
És jó-e, hogy a papír alapú könyv helyett e-bookot olvasol?
Gratulálok. Ez majd az ötödik évadból kiderül a Black Mirror. Szóval nem, szerintem, hogy ezt tudatosan csinálja az ember, akkor el lehet kerülni ezeket az ellenmondásokat önmagával.
Igen, ez egy kicsit ilyen önfelmentés. Nem mondja, hát én tudatosan használom, hát na nem lesz belőle baj.
Hát, na jó, de hogyha te úgy gondolod, hogy tudatosan használod, ez csak akkor fog kiderülni, amikor már baj van belőle, tehát ez azért nehéz reagálni. Meg ugye ezek olyan dolgok, amit mindenhol használunk, már ma világszinten használjuk ugyanazokat az applikációkat vagy technológiákat, nem kell x évet várni arra se, hogy Amerikából a Tinder bejöjjön Magyarországra például, így meg elég nehéz átlátni azt, hogy ez mennyire befolyásolja negatívan a mi kapcsolatunkat.
Például a Web 2 az a kezdetek óta módszeresen barmolja szét az emberi kapcsolatainkat, például.
Na jó, de
és úgy, hogy nem vesszük észre.
Nehéz lenne azt megmagyarázni, vagy konkrétan érvekkel nyerni egy olyan vitában, hogy a Facebook vagy a Messenger rontotta a kommunikációs kapcsolatainkon. Muszáj elismerni azt, hogy igenis jó az, hogy gyorsan tudunk egymással kommunikálni, úgyhogy nem kell telefonálni, nem kell ezért fizetni gyakorlatilag, és ez egy jó dolog benne. Az meg más dolog, hogyha valaki ezt csak ezt használja, és nem mozdul ki egész nap, az viszont már egy teljesen szélsőséges eset.
Dánia?
Hát én sem örülök a Web2-nek, mert most már bárki csinálhat blogot, meg ilyen podcastot, mert szóval nem...
Saját dicsőséget a társad most itt talán, nem?
Szóval, de komolyra fordítva a szót, tehát hogy azért ennek már vannak eredményei, tehát hogy hétről hétre jönnek az újabb ijesztő kutatások, hogy mit tudom én, már a mai 17 évesek már nem is szexelnek, mert hogy sokkal egyszerűbb online csetelni, meg mint hogy élőbe oda menni egymáshoz. Tehát, és nyilván, tehát én ezt próbálom érzékelni a saját életemben is, hogy hol vannak azok a dolgok, amikor valami rossz hatással van rám, valami negatív attitűdöt indít el, és én például Facebookon nem is nagyon szeretek olyan emberekkel beszélni, akikkel amúgy élőben van kapcsolatom, tehát úgy értve, hogy akikkel amúgy rendszeresen tudok élőben találkozni, mert egyszerűen nem lehet ott érdemi beszélgetéseket folytatni szerintem, vagy legalábbis arra viszont nagyon-nagyon körülményes.
Picit akkor távolodjunk most el attól, hogy a technológiának van-e negatív vagy pozitív oldala, és beszélünk akkor konkrétan erről a negyedik évadról, illetve a negyedik évad egyes részéről. Én ahogy észrevettem, és javítsatok ki, hogyha esetleg rosszul gondolom, de minthogyha ez az évad, ez kifejezetten arra koncentrált volna, hogy az emberi tudat alattiról szóljanak bizonyos részek. Hogyha mindegyes részt külön elemeire lebontjuk, kivéve egyet, majd arra külön ki fogunk térni, akkor nekem mindig az a benyomásom, hogy oda térünk vissza, különböző tudat alatti rétegeket próbálja valahogy megmutatni a technológián keresztül, és nem ennek az egyik legeklatánsabb példája az a USS Callister című első rész, amiben ugye hát van egy ilyen VR multiplayer játék, amiben az egyik fejlesztő lépte hozzá a sorozatban Space Fleet-nek nevezett 60-as vagy 70-es évekbeli sorozatnak a mintájára a saját alternatív valóságát, ami egyébként ugye kísértetiesen emlékeztet a Star Trek-re, és ott ez a fejlesztő csávó a saját frusztrációit a saját képzeletében létrehozott kollégáin vezeti le. Szerintem az egyik leghátborzongatóbb rész egyébként az egészből, és rengeteg fél elemzés lehetett erről olvasni. Többek között ugye nálunk a Roboraptoron is jelent meg Rácz Vikinek az írása, amiben tulajdonképpen azt taglalja, hogy milyen is az elnyomó geek, mint attitűdség. Ezt mindenképpen érdemes elolvasni, sok vitára ad okot egyébként, szerintem maga a cikk, illetve maga a téma is, de ti mit gondoltok erről?
Szerintem Viki remekül összefoglalta, hogy hogyan fordítja ki ezeket a geekségről élő sztereotípiákat egészen attól kezdve, hogy hát valamilyen rajongani az feltétlenül egy ilyen jó és nemes dolog, de persze itt alapvetően nem a rajongás miatt lesz negatív karakter ez a fickó, de ott van ez a nice guy sablon, hogy ugye a geekek az elnyomott jó fiúk, akik kitartóan meghódítják szerelmüket, és akkor kiderül, hogy alapvetően ő is ugyanolyan zsarnok, mint az üzlettársa, aki őt gyakorlatilag kisemmizte, csak ő ugye a virtuális térbe éli ki ezt a zsarnokságát.
Tök egyet értek Danival igazából. Én azért annyit hozzátennék, hogy alapvetően ez a Délinek hívták azt hiszem a srácot, a fejlesztő srácot, a főszereplőt, és ő igazából attól, hogy geek vagy ettől teljesen függetlenül, egy szociopata volt. Az, hogy ezt a Space Fleet-et megcsinálta és bemenekült oda és ott kínzott embereket, ez volt neki a saját safe space-e. Az, hogy ez mennyire függ össze a geekséggel, az számomra egy kicsit kérdéses, mert rendben ő neki ez volt a mániája, és ide jutott el, és tök szépen köré építették, de ez szerintem nem feltétlenül függ össze azzal, hogy valaki rajongó.
Nem tudom, de valójában nem olyan nagy a megfejtése ennek a résznek szerintem, mint amennyire tűnik, mégis azért baromi erős, mert hogy valami olyan dologra mutat rá, amit titokban mindenki saját magáról is pontosan tud, és tényleg, és te is kinézed a kolléganődet, hogy milyen jól néz ki, a másikat meg legszívesebben, nem tudom, arcon térdelnéd, mert egyébként egy büdös bunkó gyökér, de nem mondhatod neki, mert mondjuk a felettesed, tehát hogy szerintem ezek a frusztrációk elég jók, ahogy be vannak mutatva, ami nekem egy nagy fájdalmam, hogy nem kapunk erre egy alternatívát, hogy ezeket hogyan lehet felszámolni, vagy hogyan lehet ezeket kezelni adott esetben, mert általában a Black Mirror elég fukar a megoldásokat illetően.
Olyan problémája volt a Délinek, hogy igazából mivel nem kommunikált senkivel, nem tudott senkivel kontaktust kialakítani, ezért tényleg az, hogy magába húzódott, nem is nagyon lehetett rajta segíteni. Tehát főleg úgy, hogyha egy teljes sorozatgyilkos profilja volt az embernek, de mivel ő ezt egy videójátékba csinálta, ezért még csak
nem tűnt fel
senkinek, igen. Egyébként, ami még számomra tök jó volt ebben a részben, és nagyon jól működött, hogy itt volt ez a pasas, aki kialakított egy ilyen rohadt szuper virtuális valóságot, de amikor bement és játszott a saját történeteit, annyira kreatívatlan semmi történetei voltak, hogy ez valami hihetetlen. És ez ilyen tök érdekes, hogy tényleg önmagában ez az ember nem tűnt túl intelligensnek, mégis egy ekkora dolgot csinált.
Kicsit ragálva arra is, hogy ez nem nagy a megfejtésed, azért ezekben az apró szellemességekben szerintem tetten érhető a Black Mirror zsenialitása, hogy tényleg ez egyik, ez az irónia, hogy ugye egy fantáziadús sci-fi-ről van szó, ahol ő csak sablonkat tud lejátszani. A másik pedig az, hogy ugye a Star Trek-et mindig is úgy tartották, mint ami a korát már megelőzően progresszív volt, tehát mind a kisebbségek reprezentációjába, stb. És hogy ugye gyakorlatilag ezt az alapanyagot használja fel arra, hogy egy elnyomó, tehát egy kirekesztő játékot játszana, ahol megaláz másokat, és szerintem azért ez is valahol jellemző, hogy ugye mondjuk ott van a Star Wars, ami azért szintén egy ilyen fajta, ilyen diverzitás szempontjából is élen járt már a 70-es években is, és ugye most a saját rajongói azért utálják, mert hogy van benne nő, meg fekete, meg latin-amerikai karakter, szóval szerintem ezeket is nagyon jól belesűríti így ebbe az egy órába ez az epizód.
Dávid, előbb említetted a Safe Space-t, és számomra ennek az évnek a második epizódja volt az, ami picit ezt járt a körbe, ez Archangel című rész, ahol egy anyuka a lányába beleültet egy implantátumot, igen, ami legátolja a kislány környezetében lévő erőszakos jelenségeket, és ugye ezt képileg úgy jelenítik meg, hogy az ugató kutyának a hangja eltompul, és kipixelesedik, vagy nem hallja.
Hát egy abszolút híradós megoldással.
Igen, tehát hogy elég bugyután van szerintem ábrázolva, de nagyon érthetően is egyébként. És nekem az jutott eszembe, hogy nekem ez azért szólt a Safe Space-ről, mert főleg a gyerekeknél szerintem különösen fontos az, hogy hol vannak ennek a határai, hogy mi az, amit még meg lehet egy gyereknek mutatni, mi az, amit már nem lehet megmutatni, mi az, amitől meg kell óvni egy gyereket, mi az, amitől már nem kell megóvni egy gyereket. És hát ugye ennek az egésznek a kifutása a rész végére az, hogy még jobban nem tudjuk eldönteni, hogy most szükség volt-e arra, hogy a kislány így egy nagy adagba sokkolódjon az erőszak és a mindenféle dolgok által, vagy jobb lett volna, hogyha szépen lassan hozzászoktatják. És a ma amikor gyakorlatilag, mit tudom, mondjuk a Facebookon a saját hírfolyamod az egyfajta safe space-ként szolgál, hiszen csak az általad bekövetett emberek, oldalak, weboldalak jelennek meg, ezért gyakorlatilag kizáródik egy csomó olyan dolog, ami amúgy ugyancsak a valóságnak a része. Szerintem ez egy tök érdekes rész volt, nekem az egyik kedvenc részem, főleg így gyerekvédelem szempontjából.
Szerintem is ez volt egyébként számomra a legerősebb epizód ebbe az évadba. Tényleg olyan epizód volt, ahol nehéz eldönteni azt, hogy itt az a anyának mekkora szerepe volt ebbe az egészbe, és mennyi felelősség terheli a gyártókat, akik ugye talán szó szerint ki is mondják, hogy ezt már rég betiltották, de azért arra nem szóltak, hogy ki kéne venni a gyerekből ezt az implantátumot, mert amúgy annyira szörnyen működött, hogy betiltották. És itt ugye megint azt csinálta a Black Mirror, hogy fogott egy olyan szereplőt, egy nagyon védelmező anyát, aki nem tudta jól használni, és gyakorlatilag ráfüggött erre a technológiára, mert ugye azon kívül, hogy kitakarta a negatív benyomásokat a gyereknek, azon kívül ugye tudta figyelni, hogy merre jár, és gyakorlatilag a gyerek szemén keresztül látta, hogy mit lát a gyerek éppen. És amikor már, tehát gyakorlatilag az anya ráfüggött erre a dologra, hogy őt védje, már amikor bujócska közben is azt figyeli, hogy mit lát a lánya, akkor itt teljesen túlzásba esett, és amikor ez visszajött később, akkor igazából tök jogos volt, amit csinált, mert végül is lehet a gyereket hibáztatni, mondjuk úgy hibáztatni, hogy ő hazudott az anyának, és tényleg olyan dolgokat csinált, amit nem kellett volna, és az anya jogosan érezte, hogy ezzel meg kell védenie.
Na jó, bocsánat, csak érted, ezeket egy gyerek akkor is megcsinálja, hogyha egyébként tudja, hogy a szülő nem figyeli.
Tehát, viszont ott már annyira megszállottja volt az anyuka ennek a technológiának, és annyira azt érezte, hogy ez így helyes, hogy már nem tudta megállni azt, hogy ezt megtegye. De itt tényleg kérdés ez szerintem, hogy most akkor ez itt végül kihibázott.
Én vitatkoznék ezzel az egészen, mert szerintem ez a rész nem a safe space-ről szólt.
Tehát hát kösz.
Tényleg nagyon leegyszerűsíted, mert itt nem csak arról volt szó, hogy a lány látóteréből ki voltak takarva dolgok, hanem hogy tényleg egy ilyen teljes nyomkövető mechanizmus volt, és ugye eleve azért rakatta bele az anyuka is ezt az implantátumot, mert hogy a lánya elveszett. Tehát, hogy a lány tudja, hogy hol van a lánya. Ez csak egy ilyen mellékes volt, hogy a lány amúgy nem látott ilyen erőszakos, meg felkavaró dolgokat. Ezzel kapcsolatban nem is volt főbb konfliktus, mert hogy a lány aztán megszokta azokat a dolgokat, amikor végre kikerült ebből a burokból, tehát hogy nem ez volt a probléma, hanem itt ugye az anyuka volt a főszereplője ennek, aki egy ilyen tipikus úgynevezett helikopter szülőként, ahogy ezt az angolba mondják, egyszerűen rámászott a gyerekre, és nem tudott megbízni benne, és ugye ez visszaütött úgy, hogy a gyerek se bízott meg benne.
A kérdés az, hogy ez a technológia miatt alakult így, vagy akkor is így alakult volna, hogyha ez a technológia nem áll a rendelkezésükre. És nekem az az állításom, hogy akkor is így alakult volna.
Igen.
Hogy csak, hogyha nincs ez a technológia, akkor az anya megkapta volna azt a természetes kontrollt, hogy ne tudjon belenézni abba, amiben alapvetően nem tud belenézni.
Hát vagy amiben nem is szabad neki. Tehát szerintem inkább ez a kérdés, hogy és ezért egy nagyon izgi rész ez, mert itt a technológia tényleg nagyon a háttérbe szorul, és az amiről beszélnek ebben a részben, hogy a szülőnek mennyi joga van a saját gyerekéhez. És azért ez akármilyen fura kimondani, vagy fura belegondolni, én nagyon sokszor érzem azt, akár magamon, így már felnőttként, vagy akár ahogy látom a környezetemben lévő szülőket és a gyerekeiket, hogy van két iszonyat szélsőség, az egyik ez a mindentől óvó, mindentől védelmező szülő, és van a másik, aki totálisan beleszarik a gyerekeinek az életébe, és bármit megenged neki. Itt most nem kell nagyon durva szélsőségekre gondolni, hogy mondjuk 6 évesen pornót néz a gyerek, mert nyilván nem, de azért mondjuk felvetődik bennem, hogy 6 évesen adnék-e műanyag pisztolyt a gyerekem kezébe, vagy sem. Mert látszólag ártatlan dolognak tűnik, ugyanakkor ki tudja, hogy ennek milyen következménye lesz, vagy mindig faggatózni fogok-e, hogyha hazahozom őt az isiből, oviból, vagy hagyom, hogy maga mondja el, hogy mi történik vele. Tehát, hogy nekem ez inkább erről szólt ez a rész.
Igazából az a fajta attitűd, ami az anyukából előjött, ahhoz szerintem nem, nem is igazán kellett a technológia, tehát technológia csak lehetővé tette, hogy ő élő adásba streamelje, hogy a lánya éppen szexel, de hogy ezen kívül, tehát hogy nyilvánvalóan nagyon sok olyan megoldás van most is, hogy mit tudom én, Facebookon stalkolja a saját gyerekét és ilyenek.
Anyukátok például szokott lájkolni titeket a Facebookon?
Persze, én mindig olyan jó cuccokat teszek, hogy mindenkinek visszajálják le.
Na jó, de érted, egy szülő az nyilván így valahol kötelességből lájkolja a gyereket, nem?
Nálam abszolút nem releváns dolgokat szokta, és szerintem nem.
Tőlem anyám egyszer megkérdezte, nem is olyan régen, fél év, hogy figyelj, Dani, kérdeztetek valamit? Nem, persze, anyu, mondjam, nem baj, hogy így néha lájkolom a posztidat? Hát, muter, hát nem, ha tetszik, meg egyetértesz, akkor nyugodtan. Hát, tehát, hogy valahol ezt mondom, a szülők is érzik, hogy nem normális.
Ugye megszokta ezt a technológiát a gyerek, mármint, hogy azt, hogy kitakarnak előle minden frusztráló vagy agresszív dolgot. Viszont szerintem nekem úgy jött le, hogy ez nagyon nagy szerepet játszott a végkimenetelben, és abban, hogy ő ilyen dolgokat csinált, mert nem érezte azt, hogy hol a határ. Tehát, hogy ugye nem csak a legvégén, amikor megint kitakarodik előle minden, és túl messzire megy, hanem abszolút az, hogy ő úgy gondolta, hogy próbáljuk már ki a heroint, mert miért ne, neki erre nem voltak előzetes benyomásai az életében, mert minden ilyen dolog ki lett takarva.
Tehát, hogyha mondjuk tudta volna, hogy mit okozhat a heroin, lehet, hogy ki se próbálja? Hát
jó, nem is szó szerint, mert nyilván elmondták neki, de például, amikor ugye megrajzolt azokat a beteg véres képeket, akkor se tudta igazából, hogy ez mit jelent. Egy kicsit így érzelmileg szerintem visszamaradott lett.
Ez szerintem, hogy kimondtuk a lényeget, igen, hogy valószínűleg egy gyerek vagy egy ember egészséges érzelmi fejlődéséhez szüksége van a környezetében lévő rossz dolgokra is, ugyanúgy, mint a jó dolgokra. És ettől megóvni magunkat, akár a Web2-n keresztül, vagy akár a szülőkön keresztül, azt szerintem felelőtlenség, és így kanyarodunk oda-vissza, hogy ez a Safe Space-ről szól-e vagy sem, de szerintem ezt nem is kell eldönteni egyébként. Menjünk tovább, mert még van négy rész, amiről fontos lenne beszélni.
Három, amiről fontos meg.
Igen, egész pontosan, igen. Van egy nagyon durva kilógó lóláb ebben az évadban, de mindjárt oda is eljutunk. Viszont ez a következő rész, a Crocodile, ami nekem azért volt egy fantasztikus élmény, mert én nagyon szeretem az ilyen északi hidegben játszódó, nagyon rideg krimiket, és gyakorlatilag szerintem ez a rész semmi másról nem szól, kitaláltak egy tök jó technológiát, amivel csináltak egy elképesztő jó krimit. És ennyi. Tehát, hogy én ebben nem látok sokkal többet, de vitatkozzatok.
Hát én nem hogy vitatkoznék, hanem szerintem ez konkrétan egyébként számomra az nem, hogy az évad a Black Mirror egyik legrosszabb része volt, mert semmi Black Mirror nem volt benne. Annyi volt,
ebben egyetértek.
Volt egy bűn és bűnhődés történet, ami történetesen meg volt spékálva annyival, hogy a tökéletes bűntényt nem lehetett elkövetni, mert bele tudtunk turkálni még a hörcsögnek az agyába.
Ez arról szólt, hogy a biztosító társaságok úgy próbálnak meg bizonyítékot szerezni az alperesüknek, hogy egy kis csippel, vagy bármilyen ezzel a technológiával vissza tudják idézni az emberek gondolatait képes formában. Tehát,
hát az emlékeiket.
Emlékeket, és gyakorlatilag kimegy a nő, megkéri a szemtanút, hogy emlékezzen vissza, és erről egy konkrét képes bizonyítéka lesz, hogy mi történt azzal az esettel. Csak hogy ugye pont amikor egy ilyen eset történik, egy pizza kiszállító előtt egy
csávot. Autó, egy robot, egy
önvezető
egyébként autó. Egyébként az a technológia, igen, érdekesebb volt szerintem, mint ez a memória visszaidéző.
És hogy főleg, hogy kinek a felelőssége.
Hát ez az, arra sem kapunk választ. Igen, és pont ekkor a főszereplőnk ugye hát indulatból meggyilkolja a barátját, hogy ne derüljön ki egy régebbi incidens, és mivel a nő nyomoz a biztosítós nő a másik esetben, ezért valahogy végül összekerülnek, és érzik hogy ebből baj lesz.
Hát egész konkrétan, hogy a szemtanú, akit kihallgatnak, arról kiderül a biztosító társaság embere számára, hogy ugyancsak egy gyilkos egyébként, igen, amit egyébként nem gondolt volna róla. Szerintem egyébként egy dologra nagyon-nagyon jól rámutat ez a rész, és ez megint csak a technológiát hívja segítségül, hogy mennyi mindent hallgatunk el a valóságban, és mennyi mindent látunk, amiről azt gondoljuk, hogy nem látjuk, és hogy mennyi minden elhallgatni valónk van valójában egymás elől, és mennyi apró gyarlóság van. Például ott van az a fiú, aki lelépett az önvezető pizzaszállító autó elé. Miért? Mert épp egy csajt nézett például. És ez egy olyan apróságnak tűnik, ami végső soron miért lenne gáz? Hát megszokták nézni a férfiak a nőket, a nők pedig a férfiakat, csak ugye nem mindegy, hogy ezt a járdáról lelépve, egy autó elé vetve önmagunkat tesszük, vagy sem. Tehát nekem ez erről is szólt egy kicsit, hogy oké, nagyon, tehát egyetlen egy szereplőn keresztül mutatták be ezt az emlékezésnek a nyomorúságát, illetve az embernek magát, a gyarlóságát, de én folyton arra gondolok például, hogy hát nekem vajon van-e ennyi titkom, mint akár ennek a nőnek volt, és hogyha az emlékeimben valaki belenézne, akkor mit gondolna például? Szerintem ez viszont már egy ilyen szélesebb spektrumra enged rálátni.
Erről azért volt már egy jobb része, nem is teljesen erről, de ugye az első évadban, amikor mindenkinek volt egy ilyen implantátum, amivel vissza lehetett pörgetni az emlékeit, és ugye ott azt hiszem egy ilyen féltékenységi konfliktusban csúcsosodott ki az egész, és ott ez is remekül megjelent, hogy amikor elkezdték listázni, hogy dehogy, amikor a vacsora közben ránéztél, és akkor visszajátszom a fejembe, és igen, ott van, hogy...
Hát meg az emlékszavamban van az, hogy a férj meg a feleség szeretkezik egymással, és mind a kettőjük valaki másra gondol, miközben egymással dugnak. És tudod, az ilyen, úristen, hogy ez hányszor megtörtént már az emberrel élete során, és lehet, hogy nem is tudott a csaj a pasi, aki épp rajta, alatta, fölötte, előtte, mögötte, feküdt mondjuk. Tehát, hogy én erre próbálok gondolni, hogy az emlékeink majdhogy nem az utolsó dolog, ami a legszemélyesebb így önmagunkon belül, az, amit nem, hiába osztjuk meg mondjuk akár a Facebookon, és akkor ugye vissza is tudjuk nézni, hogy na, 3,5 évvel ezelőtt ezen a napon ilyen emlékeim voltak, azok nem emlékek valójában, hanem egy YouTube link, mert akkor azt a számot kiraktad, de az emlék maga az nem ez. Az emlék az mindaz, amiről lehet, hogy nem is feltétlen tudok. Ebben én ezt ezért szerettem, ezt a részt. Bár azzal egyetértek, hogy ez volt a legkevésbé Black Mirror epizód.
Szerintem jó volt ez az ünnep, meg tök igazad van.
Tudom.
Ez tök érdekes. Ilyet többet nem hallasz. De ezt nem bontotta ki jól. Tehát, hogy ez, hogy a lányt megstírő és azért lép le, vagy a fogorvos, aki a pasit nézte az ablakból, ezek tök jók, de egyszerűen túl gyengék ahhoz, hogy alátámasszák azt, amiről most beszélted. A Black Mirror-t sokkal többet szoktunk meg, ez sokkal drasztikusabb lépéseket is tehetett volna ennek szemléltetésére. Én ez az első rész, aminél azt éreztem, hogy előbb kitalálták ezt a fasz a technológiát, és építsünk köré valamit. Szorít, nem az, hogy vettek egy élethelyzetet, és a köré kitaláltak valamit.
Igen, tehát én úgy érzem, hogy ez nem annyira a technológiáról szólt, vagy mármint, hogy arról a technológiáról, hogy biztosítási céllal bele lehet nézni egymás emlékeimbe. Végeredményben nem erről szólt, hanem arra, amit a Dani is mond, hogy bele lehet turkálni a fejünkbe, és ki lehet deríteni a titkainkat. De hogy szerintem, tehát hogy ez lett volna a cél, akkor ez sokkal jobban ki lehetett volna fejteni, és szerintem nem is feltétlen kellett volna ez az elég durva gyilkossági sztoris vonal sem. Meg szerintem a végső fordulat is kiszámítható volt, vagyis én már sejtettem, hogy ez lesz a csattanó, hogy a tengeri malac.
Menjünk akkor a következő részre, ez a Hang the DJ, aminek szerintem a legkevésbé van, vagy címének legkevésbé van köze magához a részhez.
A végén azt a számot játszottam.
Igen, ennyi a köze a címnek a részhez. Itt ugye azt látjuk, hogy van egy világ, ahol férfiak és nők különböző időintervallumra összejönnek egymásra, és ez előre dekódolva van, hogy én és a nem tudom, XY 3 hétig együtt kell, hogy legyünk, ha tetszik, ha nem.
Pontosabban ezt ugye ők megnézhetik maguknak, megnézhetik, hogy mennyi a szavatosságuk.
Igen. És a rész elején ott van Amy, és hogy hívják a fiút?
Frank,
igen. Amy és Frank látják, hogy van 12 órájuk, vacsiznak, bevonulnak egy lakásba, lefekszenek egymás mellé, megfogják egymás kezét, reggel felkelnek és elbúcsúznak, és abban a pillanatban láthatod, hogy az a tökéletes szerelem, ami ott van kettőjük között, és onnantól nem érted, hogy akkor mi a faszom értelme van ennek a technológiának, ami magáról egyébként azt mondja, hogy hát azért kell ennyi partnert kipróbálni, hogy a legvégén megtaláljuk az igazit. És én valaha nagy Tinder felhasználó voltam, tök jó meccseim voltak, meg voltak tök rossz meccseim is, és az jutott eszembe, hogyha tudtam volna azt, hogy mikor találom meg a számomra az igazit, akkor végigmentem volna azon a sok Tinder meccsen, vagy sem. És hogy mi annak az értelme igazából, hogy folyton az ember váltogatja a partnereid kísérletezik, próbálkozik, erről szól-e a dolog, hogy eljussunk egy végső célig, vagy valami tök másról szól, és akkor a rész sem beszél mindenről igazából.
Nagyon közhelyesen az volt ennek a résznek a mondani valója, hogy a megtett út a fontos, és a lényeg is nem a cél. Ez a technológia tök jó arra, hogy elérd a célod, és hogy megtaláld végre életed párját, de igazából tök rossz addig élni, amíg ezt nem találod meg, és tök negatív az egész folyamat.
Itt szerintem nagyon-nagyon jól igazolódik az, amit mondtunk a legelején, hogy adott esetben a technológia az nem rosszat akar neked, csak lehet, hogy a technológiát használjuk rosszul, mert hogy nekem azért itt ez a kérdés felmerült, hiszen azt látjuk, hogy itt van két fiatal ember, akik első látásra egymásba szeretnek, és ennek ellenére a technológia és a rendszer által vezérelve nekik le kell nyomniuk egy éven keresztül a srácok egy kurva szar párkapcsolatot, a csaj meg pár óránként per hetenként váltogatja a szexpartnereit, és azt látjuk, hogy ebbe igazából így beledöglik, mert hogy rohadtul nem
élvezik.
Gyakorlatilag
egy feladat, hogy megcsináld.
Igen. Tehát, hogy ezek a randi appok szerintetek nem hoztak egy ilyen, nem hoztak egy ilyen kötelezettségvállalást az emberek közé?
Ez alapvetően egy teljesen sikeres app, tehát pont azért csinálja ezt az egészet, mert ő nem azt méri, hogy passzolnak össze, hanem azt, hogy hajlandók-e lázadni, és ugye gyakorlatilag végig provokálja ezeket az embereket, és a siker rátája tulajdonképpen az, hogy 1000 esetből hányan lázadtak fel a rendszer ellen.
De én ezt csak nem keverném teljesen össze, mert szerintem az tök jó fordulat volt a végén, de a mondani valója szerintem nem ebben volt az epizódnak a fő motivuma, hanem maga ez a rendszeren belüli rendszer.
Mármint, hogy
nagyon nehéz erről a részről úgy beszélni, hogy de szerintem mondjuk el nyugodtan, tehát itt úgy, arról van szó, hogy maga a rendszer az egy program, tehát ez egy randi, annak mi a programjában vagyunk benne, amiről a benne lévő emberek nem is tudnak, csak a végén derül ki a számukra. És innen megnézve, és tulajdonképpen meg kellene értenünk a Tindernek a lelkét, hogy úgy mondjam. És erre próbál szerintem ez a rész rávilágítani, hogy közvetett módon azok, akik az appot használják, azok milyen motivációból jönnek össze és mennek szét újra.
Itt ugye virtuális emberekről van szó, és ugye egészen a legvégén látjuk csak a valódi személyeket, akik egyébként nem tették meg azt az utat, tehát az az érdekes, hogy ők készen kapnak egy százalékot, és ugye az alapján ők érzik, hogy jó, akkor mi most tényleg egymásnak vagyunk teremtve, de hogy azért az is érdekes lenne, szerintem az megérne egy folytatást, hogy ők hogy működnek
a valóságban.
Hogy nekik meg van jósolva, mert ugye végül is, tehát hogy van egy ilyen irónia ebbe az egészbe, hogy ugye mindenki a tökéletességet várja a randi apptól, vagyis hogy azért hanem a Tinder, de a különböző társkereső szolgáltatások próbálnak ilyen biztosítékokat adni, hogy na akkor mi alapján meccseljük, hogy érdeklődési kör.
Ugyanaz a horoszkópotok, akkor igen. Például menj, az már 3%.
Igen, és hogy ugye, hogy itt először azt látjuk, hogy nem passzol a rendszer, vagyis hogy vagy ha passzol, akkor például azzal rontja el, hogy ugye amikor a főszereplő srác megkérdezi, hogy mennyi a szavatosságuk, akkor már ettől a kérdéstől is elkezd csökkenni az időtartam, hogy persze lehet a rendszer provokációjának a része, de azért felveti a kérdést, hogy a végén, amikor ott van az a 99,8%, akkor az mondjuk nem, pont hogy nem rontja el az egészet, mert hogy ők ugye úgy szerettek egymásba, hogy a rendszer nem jósolt nekik jövőt, és hogy most, hogy a valóságban a jövőt jósol nekik a rendszer, akkor ez most lehet, hogy az ellentétes hatással fog bírni.
Én amúgy nagyon bírtam volna, hogyha így a legutolsó jelenetben így bejön egy ilyen szavatosságszámláló valami 6 nappal, vagy ilyesmi, az így, na az Black Mirror-os lett volna.
Igen, én picit szerintem azért nehéz ezt a részt megfejteni, mert hogy itt két síkon működik maga a rész. Ugye egyszer van ez a rideg program rész, ami százalékokat, érdeklődési köröket mér. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi alapján, de azt tudjuk, hogy százalékokat mér, ami azt fejezi ki, hogy a két ember mekkora valószínűséggel tudna együtt maradni akármennyi időn keresztül. Van egy olyan szál a történetben, amit mi nem látunk, csak legutoljára az utolsó jelenetben kezdjük el visszafelé értelmezni a dolgot, hogy akkor a két ember, akik ezek szerint csak egy program kódban voltak kilobitek, vagy mi az istenek, azok azok miképpen fognak funkcionálni a valóságban, ha már a programon belül ilyenek voltak, amilyenek, a saját feltételezzük, hogy a saját maguk által megadott információk alapján. Hiszen itt ebben van a kulcs, hogy amikor mi létrehozunk egy randi applikációban egy digitális profilt, ahol leírom, hogy Dani 171 centi magas, barna haja, szakállas, enyhén pocakos, és szereti a pókembert, és ez bejön a 65 millió nőből kettőnek mondjuk, akkor, mert hogy egynek, bocs, igen, a Dávid kijavított, mutatta, hogy csak egynek, hogyha ez bejön egynek, akkor azzal a valóságban, amikor szembesül a 171 centimmel, szakállammal és pocakommal, meg a képlegény rajongásommal, akkor ez neki valójában tényleg be fog jönni? És szerintem itt erre próbál rávilágítani ez az epizód, hogy hát attól, hogy mi egy randi abban valamit állítunk magunkról, az ugye nem a valóságot jelenti. És szerintem ezt a hazugságot próbálja leleplezni. Van egy haverom, aki az összes létező ilyen minden randi appot kipróbált már, és ő neki meggyőződés, hogy egyszer meg fogja találni azt a csajt, aki neki teremtett a jóisten, és mindig elmondja, hogy hát de képzeled el, hát 75%-nyira hasonlítottunk egymáshoz, és amikor találkoztunk, akkor kiderült, hogy ilyen igazán nyomorult féreg csaj volt, mert ott hagyott a, nem tudom, 5. percben. És igazából ezekről szól szerintem ez a rész, és mondjuk ebbe vele gondolni tényleg nagyon nyomasztó.
Tök frusztráló volt számomra legalábbis a rész végén, amikor végigkövettük az ő szerelme sztoriukat, és kiderült, hogy igazából nem is léteznek, és nem is ismerjük őket.
Igen, nekem nagyon tetszett ez az epizód, nagyon jól is volt rendezve, eljátszva. Én élveztem ezeket az áthallásait is, bár most így nem tudom, most hirtelen, hogy beszélnem kell róla, nehezen bogozom ki, hogy akkor pontosan miről is akart szólni, de valahogy úgy jól megragadta ezeket a dolgokat. Én meg azon is vitatkoznék, hogy mondjuk akár jobb képet akartak mutatni, mert azért elég reálisan ábrázolta azt is, hogy kinek mi a gyengesége, vagy kit mi idegesít.
Igen, de abba gondolj bele, hogy amikor mondjuk te regisztrálsz egy ilyen oldalon, akkor nem fogod azt odaírni, hogy egyébként büdös a lábam.
Na jó, érted? De ebben az abba benne volt.
Ezt nem tudjuk.
De ezt nem tudjuk.
Hát nem, mert nem látjuk a fickó idegesítően
volt, meg igen.
Volt, meg ilyenek, meg hogy nem tudom, a másik csaj is, aki ugye, akivel a főszereplő srác nem jött ki, hogy azért ő se volt egy ilyen megnyerő személyiség.
Úgy lehet így regisztrálni egy randi appra.
Egyébként a horkolok is büdös a lábam.
Nem, hogy mint a csaj, hogy így ez annyira frusztrált volt, meg ilyen teljesen nem tudott kommunikálni, vagy nem is akart, hanem tényleg azt várta, hogy nem tetszik ez a srác, hiába meccselt.
Mondjuk azt nem tudjuk, hogy ő igazi csaj volt, mármint, hogy egy igazi embernek a leképeződése az abba, tehát hogy az app az valós személyeket használt fel ahhoz, hogy provokálja ezeket a személyeket, vagy csak ő random generált ilyen embereket.
Jogos.
Jöjjön akkor a Black Mirror 4. évadának legértelmetlenebb, legkínosabb és legunalmasabb epizódja, a Metalhead, amire én tehát valami magyarázatot várok tőletek. Mi az Isten volt ez?
Egy szimulált pokol, már ilyen rajongói teóriát is olvastam, hogy ugye, hogy így...
Amiben egy robotkutya üldöz egy nőt, és erről szól 60 percen keresztül az
40,
epizód.
Ez csak 40
perc. Hát a fehér Isten.
Jó, bocs, mindent megbocsátok, akkor a Metalhead című epizódnak a Fehér Isten tükrében.
Hát, amúgy, ha van pokol, akkor az, hogy nekem ott kell ülni, és a Fehér Istent nézni folyamatosan.
Most azt hiszitek, hogy viccelünk, de tényleg ennyiről szól az epizód. Egy nő menekül egy robotkutya előtt, és tényleg ilyen rossz a
fehér. Ezzel az a probléma ezzel a résszel alapvetően, hogy egyszerűen érthetetlen, hogy egy olyan témához nyúltak hozzá, amivel már annyi, tehát minden bört lerágtak csontig, és nem is akartak újat mondani vele, vagy csak mi vagyunk hülyek, és nem értjük, hogy ezzel mit akartak mondani.
Én, érted, ez lehetett az Alien-től a Jurassic Parkig bármi.
Igen, és arról beszéltél, tehát hogy annyi volt benne, ami az eszenciája a Black Mirrornak, hogy a technológia ellenünk fordul, és most konkrétan szó szerint futott utánunk, és meg akar gyilkolni.
De itt szerintem azért, tehát hogy nem, mert hogy itt a Black Mirror nem arról szól, hogy a technológia fordul ellenünk, hanem mi nem használjuk jól a technológiát, és magunk ellen fordítjuk. Itt viszont ez a robotkutya, volt valami neve is, nem?
Kutya.
kutya, ennyi? Kutya. Ez a robot kutya, ez... Én nem tudom miért, de valamilyen neki nem volt szimpatikus az, hogy emberek léteznek a Földön, és hát feltételezem abból a szándékból üldözte a nőt, hogy meggyilkolja, ahogy a rész elén ugye ezt meg is teszi az egyik szereplővel.
Igen, gondolom ez valamilyen katonai célra kifejlesztett, gyakorlatilag fegyver volt, ami aztán így elszabadult.
Tehát vagy... ez a Boston Dynamics-nek a félre sikerült kísérletei közé tartozik.
Ez a Terminator T2-es, vagy nem tudom.
Igen, egyébként én azzal vitatkoznék, hogy unalmas rész volt, mert szerintem, tehát hogy stílus gyakorlatként jól végigvitték, de ilyen sok értelmét én se láttam. Jó, mondjuk ilyen elfogós vagyok,
mert szeretem... Inkább ilyen vizsgamunkaszerű, nem?
Én szeretem az ilyen posztapokaliptikus történeteket, tehát hogy nekem ez...
Imádom, de akkor imádom, hogyha az... Tehát, hogyha nem egy kibaszott robotkutya üldöz egy nőt, aki nem tud elmenekülni a kutya.
De hogy például ez a kutya dolog is jól ki volt használva, vagy nem tudom, vagy ki volt találva, vagy lemerül éjszaka, meg hogy mit tudom én, átveszi a kocsit, és akkor...
Mekkora ötlet? Úristen!
De én írtam ezeket az ötleteket. Hát nem tudom,
hogy... Alapvetően nekem se volt vele problémám, csak a többi, tehát hogy, amit eddig megszoktunk a Black Mirrorhoz, az képest nagyon gyeng volt.
Eléggé, igen, semmilyen.
De hogy érted, ennek sztoria nem volt, tehát hogy itt még csak azt sem lehet mondani, hogy volt valamiféle történet valamikor, mert még az se volt. Az elején annyi volt, hogy ilyen emberek ilyen Mad Max autókkal megérkeznek valahova, és elmondják, hogy itt kell megkeresni azt, amit keresünk meg ideje.
Na, ez az, amit én nem értettem teljesen keresztsztorit, mert hogy
valami... Hát igen, mert nincsen azért.
De van ennek egy keret története, csak én nem értettem teljesen, tehát hogy elmennek valamiért, amit, nem is tudom, valakinek el akarnak hozni, a csaj talán a sógornőjének, vagy
a nővérének, a gyerekének, vagy ez se derül ki igazából.
Igen, de
is,
a végén mutatják,
valami macit.
Igen, hogy valami macika, de ennek én ezt... úgy érzem, hogy lett volna valami jelentősége, csak én nem fogtam
arra gondoltam, hogy a végén, hogy nem lehet, hogy ez az a maci, vagy összefüggésben van az utolsó rész maciával valahol.
De az nem egy maci, hanem egy majom.
De plüssállat.
Hát na, állj. Azért a csőm elég nagy plüssállat rajongó, ha mondjuk előtte ilyet mondanék, hogy plüssállat, pedig az egyik medve, a másik majom, nagyon nagy baj lenne. Nem, szerintem nincs összefüggés a kettő
között. Nem ugyanúgy kell tartani őket.
Nem, hát érted, de eleve a két lénynek így anatómiailag más a plüss felépítése.
Szóval azt mondod, hogy a csajod meg Dávid nem meccselnének a hengedítségben.
Hát ez alapján biztos nem egyébként. Szerintem ezt azt hiszem, hogy ezt kiveséztük a Metalhead-et elég rendesen.
Milyen fekete-fehér?
Hát na, de azt meg végképp nem értem.
Tehát, milyen művészi húzás, hát most gondolj
nem
bele.
Tudom. Hát ugye kutyák nem látnak színeket?
Na, és te is egy kutya vagy, aki nézed ezt a részt, tehát, ugye?
Műértelmezés.
Jó nagy baromság volt ez az epizód, viszont szerintem a Black Mirrornak ugye már megjelöltük az egyik legjobb részét, a USS Callister és a...
Hang the DJ.
A Hang the DJ.
Az meg évadnak.
Hát az évadnak, igen. De szerintem ez a hatodik rész, ez a Black Museum volt az egyik legerősebb epizód. Nekem megmondom miért, mert itt egy sztori helyett kapásból hármat kaptál, illetve négyet. És mindegyik történet, amit elmeséltek abban a 10 percben, vagy 11 percben, az addig tartott, és egy kicsit tovább is, ugye, hogyha megnézzük hogyha végignézzük a részt. És nekem ez forgatókönyvírólag tetszett iszonyatosan, hogy ugye valójában mi történik? Egy csaj megérkezik egy múzeumba, ahol a Black Mirror című sorozat tárgyi készlete valamilyen formában megjelenik ebben a múzeumban. Ugye ez kapásból felveti azt a kérdést, hogy van-e olyan, hogy Black Mirror univerzum, amiben a világ különböző pontjain, időben és térben dolgok történnek, amik itt összpontosulnak.
Abszolút, egyébként tele van utalással.
Igen,
rengeteg.
Igen, itt én csak egyet emelnék ki, ugye a csávó, aki a múzeumot vezeti, az a St. Jupiter nevű kórházban dolgozik. Juniper nevű kórházban dolgozik a fejlesztési osztályon, és ugye az előző évadban itt volt az a rész az itt játszódott, amikor az idős kómában lévő nők egy alternatív valóságban találkoznak és egymásba
szerintem
szeretnek.
Szerintem nem ott játszódott, csak ugyanaz volt a név, tehát hogy a San Juniper volt.
Hát de ugyanaz, hát de a kórház az ugyanaz volt.
Szerintem nem ugyanaz.
De még mondta is azt, hogy még azt is mondta, hát hogy ezt a technikát, amit kitalált, ez még jóval azelőtt történt, mielőtt az öregeknek ezt a...
Igen, de ez nem egy New Yorki kórházba játszódott, szerintem nem konkrétan.
San Junipero volt a rész címe.
Hát attól még nem ugyanabb a kórház.
De ami konkrétabb utalás, most ezen egy kicsit túllépve, az, hogy a srác, akinek elütötték a barátnőjét, és kómában feküdt, ezt a valóságsós, éneklős, tehetségkutatós műsornak a képregény verzióját olvasta, konkrétan a részt képregényben.
Gyorsan foglaljuk össze, hogy miről szólt ez az epizód.
Azon,
ugye arról van szó, hogy egy fiatal lány megérkezik egy lerobbant benzinkúthoz, ahol nem benzintölt a kocsiban, nem kihajtogatja a napelemet, feltölti a kocsiját, és addig bemegy az ott mellette lévő Black Museum feliratú múzeumba, ahol a múzeumnak a vezetője az elmondja, hogy itt bűnügyeknek, ez egy bűnügyi kiállítás, és a különböző tárgyak egy-egy bűnügyet mutatnak be, és három iszonyatosan erős sztorit tálalnak szerintem, és itt megint visszakapcsolódnék ahhoz, amit mondtam a legelején, hogy itt is a neurózisainkról szól a rész, illetve a tudatalattiságról, ugye ez a három bűntárgy, amit bemutatnak, az egyik egy ilyen fájdalomérzékelő sisak, amit hogyha összekötnek egy férfival, vagy egy emberrel, akkor az képes érezni más fájdalmát, vagy egyáltalán bármilyen érzését, nem gondolatát, csak az érzéseket. A másik egy anyuka, akit beleültetnek egy plüssmajomba, és ott él tulajdonképpen egy ilyen tudatként, és csak annyit tud mondani, hogy ölej, megkérlek, vagy én is nagyon szeretlek, ugye ennyit ad ki a majomhang. És a harmadik rész pedig egy halálra ítélnek a holografikus elméjének a kivetülése, amihez ugye aztán lesz köze majd a múzeumban látogató fiatal lánynak. Dániel, miért nem tetszett ez az epizód? Ez a legjobb epizód volt valaha a világon.
Azért, mert én egyrészt ismétlen gondolom, tehát hogy ez lényegében a White Christmas koncepciója, és gyakorlatilag Charlie Brooker azóta nyomja újra és újra ezeket a virtuális személyiség dolgokat, amiből egyre inkább úgy érzem, hogy nem igazán tud semmi érdemlegeset kihozni, tehát hogy nem tud arról mondani valamit, hogy akkor most ezeknek vannak jogaik, akkor most a virtuális másolat által megélt szenvedés, vagy éppen a virtuális másolat által leélt élet, mondjuk, mint a Hang the DJ-be, az mondjuk az mit jelent, hogy akkor az most ugyanolyan súllyal bír-e.
De szerintem nem is akar állítani
nem,
semmit.
Nem, de hogy én úgy érzem, hogy emiatt, hogy nem igazán tudod hozzátenni ahhoz, ami mondjuk már a White Christmas-be elhangzott. Én ezt a fájdalomfüggő orvos szállat, én ezt kicsit túltoltnak, vagy túl cinikusnak is éreztem, tehát hogy ez nekem annyira nem működött, mert ezt én egyáltalán nem tudtam átélni. Tehát, hogy pont beszéltünk arról, hogy minden valami létező igényre reagált, én ezt nem igazán tudtam magamévá tenni, hogy akkor van valaki, aki szeretné mások fájdalmát átélni, és hogy ebbe teljesen becsavarodik. Igazából többivel is ez volt a bajom, hogy valahogy ilyen túl mesterkért szituációk voltak, és
hát ezek ilyen ízigvérig thriller, meg horror sztorik, piciben előadva igazából, uh-huh. Amiből szerintem ettől még egy nagyon, nagyon fifikásan van megírva ez a rész. Hogy még akkor is ugye nem olyan nagyon nagy a megfejtés a végére szerint.
Nem, de valahogy, tehát hogy nálam súlytalan volt ez a fordulat is, mert hogy nem éreztem, hogy akkor ez ettől most érzelmileg, vagy... egyáltalán akárhogyan, hogyan kéne átértékelnem a látottakat, úgyhogy rám ez nem tudott hatni, meg főleg ez, hogy ez a mostanában divatos, hogy akkor teledobáljuk easter egg-ekkel, meg utalásokkal az epizódot, és akkor ez most valamiért jó lesz nekünk.
De ez nem volt jellemző korábban a Black Mirror-ra.
Nem, viszont a kultúránkra abszolút jellemző, most mondom ezt itt két héttel a Ready Player One premierje előtt, tehát hogy egyszerűen én ezt már unom, hogy igazából ez az önmagunkra a kikacsintás helyettesít gyakorlatilag minden mást.
Nekem tetszett, de a legjobbak sorá vagy a kedvenceim közé nem sorolnám. Ez nekem is egy kicsit túl sok önfaszopás volt, vagy önfényezés, hogy fú, mindenre visszautalgatunk, és tök jól belehelyezzük, és értem, hogy ez volt a koncepció, és egy évad lezáró epizód akár, hogyha úgy tekintünk rá, de nem éreztem mögötte azt a mélyebb, sokkal mélyebb tartalmat, amit általában szokott sugározni. Egy kicsit hollywoodiasan egyszerűen meg volt oldva az egész. Jónak jó volt, de nem ezt szeretem ebbe a sorozatba igazából.
Kedves hallgatók, egyáltalán nem kell szerencsére hallgatnotok Dávidra és Dánielre. Nyugodtan nézzétek meg ezt a részt, mert egyébként elképesztően királyuk van megírva, és azok a minisztorik, amik benne vannak, tehát itt a fájdalommániás orvossal, meg a lementett tudatú anyukával, és tehát ezekbe csak belegondolni, már áll a hátamon a
szem. De ezzel nekem sem volt bajom. Ezek a sztorik tök jók voltak. Az orvosos szerintem jobban kibontva egy saját epizódot is megérdemelt volna, sőt, két főszereplő karakter szerintem kifejezetten erős volt, és tök jók voltak ahhoz képest, amilyen felületes karaktereket szoktunk kapni. Nyilván nem véletlen kapunk felületes karaktereket.
A Rollo Haynes-re és a Nish nevű főszereplőre gondolsz?
Igen.
Tehát akik
igen.
A múzeumban beszélgetnek. Igen, ugye ez a Leticia Wright, aki most a Black Pantherben a Fekete Párduc kisugát játsza. A Douglas Hodge pedig ez a Rollo Haynes nevű figura, hát ez a csávó, akit az első pillanatban arcnak akarsz rúgni, nem? És valahogy olyan jó a dumája, hogy még kivárod a következő mondatát. Tehát, hogy ez a legaljasabb, hogy valaki láthatóan simlis, de nagyon jó szövege van.
Tök jók voltak az összes sztori, amit ebben elmeséltek, vagy felvázoltak, de így az egész koncepció egy kicsit hatásvadász volt.
Ebben egyébként egyetértek. Rendben, ötödik évadról mi hír van szerintetek? Ti egyáltalán mit vártok még így 19 epizód van, azt hiszem, eddig a 4 év alatt? 4 év alatt?
Hát én azt, hogy Charlie Brooker pihenje egy kicsit ki magát, mert nekem kiegyensúlyozatlan volt ez a 4. évad mondjuk a harmadikhoz képest. Ugyan a második is kevésbé jött be az elsőhöz képest, tehát hogy én azt láttam, hogy mondjuk kellett neki az a, azt hiszem, 3 év, ami így a mondjuk a második, harmadik évad között eltelt így ötletgyűjtésbe, főleg, hogy ugye ő gyakorlatilag nagyon minimális kivétellel ezeket egyedül írja, tehát hogy egyrészt vagy pihenje ki magát, vagy vonjon bele alkotótársakat, akik segítenek új ötletekkel felrázni ezt a szériát, mert szerintem ráfér. Hát annak ellenére, hogy szeretem.
Általános showrunner probléma egyébként szerintem. De én pozitívan állok hozzá, ezeket jó nézni, nem is kell egyébként minden részt megnézni, ez a legjobb az egészbe. Kicsit mindig úgy érzem, mint amikor egy novellát olvas az ember, hogyha már inkább volt, és vagyok.
Ügyesen összekapcsolatban.
Mert leülsz, egy órát megnézel, nem kell folytatni, nem is egy film hosszúságú részek vannak általában, és ez lehetnek rosszabb részek, de attól a jobbak tök jól értékelhetőek, és most is volt egy-két olyan epizód, ami ha nem is volt szerintem sorozat legjobb most az új évadban, de azért elég erősek voltak.
Rendben, még annyit hadd kérdezzek, hogy ti milyen technológiai problémáról néznétek szívesen egy Black Mirror epizódot? Nekem van egy, azt gyorsan addig elmondom, engem az utóbbi időben elképesztő módon zavar az, ahogy a szülők a gyerekeiket promózzák a Web2-n, és gyakorlatilag 0 éves kortól kint vannak ezek a gyerekek a közösségi médiában, úgyhogy ők maguk nem is biztos, hogy tudnak, sőt, hát 0 évesen még nem tudnak róla, hogy róluk akár Facebook profil, vagy akár kép osztódik meg egy ilyen platformon, és nagyon néznék egy olyan epizódot, amikor egy kisgyerek felnőtt, és bosszút áll a szülei.
Hát én gondolkodtam ezen, de az a Black Mirror eléggé jól lefette. Azon gondolkodnék el inkább, ami pont az említett Ready Player One-ban jelenik meg, és nem hiszem, hogy a filmben nagyon jól át fogják venni, de hogy ott nekem a könyvben azt tetszett eléggé, hogy ugye ezek az emberek gyakorlatilag a teljes életüket az Oasis-ben élik ott, tehát hogy például a gyerekek ott járnak iskolába. Egyszerűen a való világ az így egyrészt, tehát ugye mindenki nyomorog, mert ilyen 5 négyzetméteres lakókocsikba éli mindenki az életét, de hogy másrészt meg teljesen áthelyeződött az egész a virtuális szintére, mert ugye sokkal izgalmasabb, és sokkal fantáziadúsabb, stb.
Hát erről szerencsére hamarosan látsz egy mozifilmet.
Igen, de félek, hogy ezt a részét kevésbé fogja átvenni, mint azt, hogy most akkor 80-as évek popkulturális utalás, stb. Úgyhogy én erről megnéznék, hogy ez hogyan üresíti ki, akár mondjuk a USS Callister világára átértelmezve.
Én tudom, hogy nagyon sok epizód szólt már erről, de szerintem a közösségi médiával még lehetne bőven foglalkozni, akár így a messenger vagy üzenetküldő appokat, ahogy említettük a műsor elején, hogy teljesen személytelen vagy nincs is fizikai kapcsolat emberek között, erre szerintem még rá lehetne építeni.
Hát az milyen nyomasztó, mikor így azt hiszed egy írásjel miatt, hogy valami másra gondolt az igen. illető, mint amire valójában gondolt, és ez mennyi félreértésnek az alapját tudja képezni egyébként. Igen.
Másrészt az ilyen nagyon személyre szabott szolgáltatások, mint például ugye ebbe a Hang the DJ-ben is volt egy kis utalás erre, amikor már rögtön kihozták nekik a kaját, és ez is így az Amazon kapcsán, vagy sok más cég kapcsán így egyre jobban elterjed.
Hát vagy a személyre szabott Facebook hirdetések, e-mailek és többi. Hát...
De én olyanra gondolok, amikor már előre kitalálja például, hogy te holnap rántottát akarsz rendelkezni, és megrendeli a tojást. Tehát, hogy nyilván ez ilyen Black Mirror-os húzás már, és furcsa mód egyébként még ilyen személyes, mesterséges intelligenciákról nem volt epizód, ha jól emlékszem.
Egyre emlékszem, ez a Be Right Back, amikor a...
De az azért más, tehát hogy hát, nem az igen, volt a lényege, ez, hogy te egy házi robottal...
Igen.
De egy kicsit ilyen hőrszerű, a nőszerű témában.
Igen, de szerintem azért nem volt, mert ugye az már a mesterséges intelligenciáról, és nem az emberről szólna, tehát hogy ezt szerintem tudatosan próbálta távol tartani, hogy jó, kivéve a Metalhead-et, ahol tényleg van mesterséges intelligencia.
Meg hát amúgy is az egy szar rész, tehát hogy nyugodtan jött egy MI-os, vagy egy AI-os rész. Kedves Roboraptor podcast hallgatók, ennyi volt már ez az adás, amelyben a Black Mirrorról és főleg a negyedik évad különböző epizódjairól beszélgettünk itt a Metu Rádió stúdiójában. Köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, Becsák Dániel és Hartai Dávid.
Sziasztok!
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 Hol volt, hol nem volt?
Ennyi volt már a Roboraptor.